Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Monga Attila, a vendégünk pedig a stúdióban Frank Tibor egyetemi tanára, az ELTE Angol-Amerikai Intézetének igazgatója, telefonszámunk pedig 483-2626. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. A héten az Egyesült Államokban félidős kongresszusi és szenátusi választásokat tartottak. Ennek eredményeképpen mindkét házat a demokrata párt vonta ellenőrzése alá. Az alsóházban, a kongresszusban egyértelmű többséget szereztek, a felsőházban, a szenátusban, ahol egyébként a 100 helynek csak egyharmadában tartottak választásokat, egy ilyen minimális többséget szereztek független, esetleges független képviselők szavazataival. De miért beszélnek valósul új korszakról Amerikában? Miért olyan nagy jelentőségű egy ilyen félidős kongresszus és részben szenátusi választás?
Egyrészt azért, mert az ország lakosai közül körülbelül 7 millióan szavaztak most a demokratákra, többen, mint korábban, és ez olyan nagyságrendű változást hoz a politikai életben, amelyeket Amerikában ilyen landslide victory-nek szoktak nevezni, tehát valóságos lavina-szerű következményekkel számolnak, amit jól mutatott az is, hogy a hadügyminiszter onnan lemondott, mint egy jelezve, hogy az iraki politika, amelynek ő a legmilitánsabb képviselője volt, félre sikerült, rossz irány, nem tudja tovább vállalni a felelősséget. Az emberek Amerikában nem szeretik az iraki háborút. Van egy sor statisztika erről, hogy hányan támogatják, hányan bizonytalanul támogatják, és így tovább. Egész évben azt lehet mondani, hogy az ember Amerika akar vezet, akkor az majdnem biztos, hogy nem kapja meg azt a rokon szemvel, azt a támogatást, amelyet a terror támadások után az ember elképzelt volna. Valahogy az amerikai fejében nem áll össze az, hogy az iraki háború válasz a terror támadásokra, amelyek 2001 őszén érték az Egyesült Államokat.
Ugye 1994-ben volt olyan helyzet, hogy a demokraták ellenőrizték volna mindkét házat. Az amerikai közjogi rendszerben miért olyan fontos, illetve miért okoz ez most jelentős változásokat, hiszen mégiscsak elnöki rendszerről beszélünk?
Igen, de az elnök nem tudja keresztül vinni a törvényjavaslatokat a kongresszuson, hogyha a kongresszusban azok nem kapnak többséget. Tehát az elnök bizonyos esetben meg van bénítve a maga politikai akaratában, hogyha az ellenfél, az ellenkező párt kap többséget, mert akkor egyszerűen leszavazzák mindazt, amit ő kívánna. De most egyébként jó példa az, hogy az elnök a még hátralévő két hónapos republikánus többséget is ki akarja használni a hírek szerint arra, hogy keresztül erőltessen még bizonyos változásokat.
Mert hogy ez csak januártól
lép életben. Tehát még egy ilyen viszonylag nagyon rövid időszakban is számít az, hogy ki az úr a házban, most a szókoros és kicsit átvitt értelmében. Én azt gondolom, hogy az elnököt megköti és kordában tartja az elnöki rendszer. Nem azt jelenti egész pontosan, amit mondjuk Franciaországban. Amerikában a hatalmi ágak nagyon világos és tiszta különbséget kell tenni. A hatalmi ágak, tehát a végrehajtó hatalom és a törvényhozó hatalom között is markáns határvonal van, nem lehet átlépni. Ezek egymást kontrollálni hivatottak, egymást nem csak ellenőrzik, hanem sakban is tartják ezek hatalmi ágak. A harmadik ugye az igazságszolgáltatás. Ilyen körülmények között, tehát az elnöki rendszer nem úgy értendő, hogy az elnök elhatározva, mint egy király, és az keresztül viszi, hanem az elnöknek megvan a kezdeményezés joga, amelyet azonban a kongresszuson, és így a népakaraton kell keresztül vezetnie, amely csak akkor sikerül, hogy többsége van.
Illetve ugye most szemben áll, vagy mellette lesz egy demokrata ellenőrzési kongresszus, amely saját törvénye, vagy saját demokratikus, vagy a demokrata párt napirendjével jöhet elő a demokrata párt programjával.
Ez így van, és most a legfontosabb kérdés az iraki háború, amelyikből az embereknek elegük van, és amely már is 3000 körüli katonai áldozatot szedett, és hihetetlen presztízsveszteséget az Egyesült Államoknak világszerte. Nem szabad elfelejteni, hogy ezt a háborút gyakorlatilag is igazából se támogatták, és még az úgynevezett szövetségesek is nagyon késve és sokszor korán kilépve szegődtek el Bush mellé, azért, hogy legyen koalíciónak mondható valamiféle együttes. De ez a háború, ez Angliában sem népszerű, ez Németországban borzasztó népszerűtlen, és itt tovább végig lehetne szinte mondani az egész európai kontinenst. Így nem csak az iraki háborúról van szó, hanem az egész amerikai külpolitikáról van szó, amelyik a Bush érában elvesztette azt a népszerűségét, azt a tömegtámogatását, amelyet Európában és más kontinenseken is bizonyos korlátokkal élvezett.
Ilyen megoldásra, vagy ilyen megosztottságra azért volt más elnököknél is példa. Ez mennyiben határozta meg a korábbi ilyen helyzetbe került elnökök politikáját? Például Clinton is kénytelen volt egy republikánus többségű törvényhozással dolgozni.
Ez egy érdekes helyzet mindig az elnök számára. Én azt hiszem, hogy az elnököt józanságra inti és figyelmezteti minden egyes kezdeményezésénél, hogy ne lépjen túl a saját lehetőségein, és minden egyes esetben rosszul jár, hogyha ezt mégis megteszi. Tehát ez egy állandó, kompetitív egyensúly a két hatalmiak között, amelyik Amerika politikai rendszerét a kezdetektől jellemzi, tehát a 18. század végétől kezdve.
A képviselőház leendő elnöke is egy demokrata lesz, Nancy Pelosi, aki nagyon sok tekintetben megnehezítheti az elnök dolgát. Miért ilyen fontos a képviselőház elnöke az amerikai rendszerben?
Egyrészt azért, mert ez a harmadik közjogi méltóság az Egyesült Államok hierarchiájában. Tehát az elnök után az alelnök következik, majd a ház elnök. Tehát hogyha az előtte rangsorban szereplők valami oknál fogva kiesnek a életből, betegség, halál, bármilyen oknál fogva, akkor a képviselő az elnöke lép be. Tehát azt lehet mondani, és már mondtam is egy más alkalommal, hogy a képviselő az elnöke az két szívütésre, két szívverésre, két szívdobbanásra van csak az elnöki széktől. És már korábban például Nixon idején is, ugye Agnew alelnök korrupciós botránya miatt kiesett a politikából, és akkor helyére lépett Ford, a képviselő az elnöke, majd Nixon hát ismertes botránya miatt kiesvén Fordból az Egyesült Államok elnöke lett. Tehát valóban van arra példa, hogy a képviselő az elnökéből két lépésben ugyan, de belátható időn belül az Egyesült Államok elnöke is lehet. Ez egyik ok. A másik, ami miatt ez ilyen fontos, az, hogy ez most egy nő, az első, aki nőként tölti be ezt a funkciót, tehát bizonyos esetben, ahogy ez Amerikában népszerű mondani, történelmet csinál ebben, és ez egy nagyon népszerű nő, egy nagyon szókimondó, bátor, politikára termett nő, olyan valaki, aki a kongresszus vezéreként egész biztos, hogy felnő az elnököz, aki szerintem nála sokkal kevésbé jól kvalifikált politikus, és Nancy Pelosinak minden adva van arra, hogy nagy karriert csináljon még.
Vendégünk a stúdióban Frank Tibor egyetemi tanár, az ELTE Angol-Amerikai Intézetének igazgatója, telefonszámunk 483-26-26, a hírek után folytatjuk.